Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. You can buy her
a pair of hose. Az elmúlt percekben Johnny Cash énekelt arról, hogy hogy tűnik el a remény, a hit, akkor, amikor fizetésnap...
Bekukkant abba a borítékba.
Bekukkant amit. A borítékba, és látja ám, hogy a fizetése és az összeg között, amit kézhez kap, hát van egy számottevő különbség.
Elég aktuális, hát most azt hiszem, hogy lesz itt kukkangatás, vagy másoknál is, nálunk is. Na, de a 300. adóvilágadásunkat tartjuk ma. 300, te az rengeteg.
Igen, 300 adóvilág volt eddig, ez a 300. jubileumi adásunkban pedig az adózás és a művészetek, a zene kapcsolatáról beszélgetünk. Gerendi Zoltán van itt velünk, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnere. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia, jó reggelt! Nem boldog 300-adikat!
Boldog 300-adikat,
igen. Remélem, eljutunk 600-ig is.
Ja, jó lenne, igen.
Hát még a Johnny Cash is megénekelt egy kis cowboy romantikával, hogy nem lesz ebből karkötő, meg kerítés, meg nászút, és még az ingét is elviszi az adóhatóság.
Hát igen, nehéz téma ez. Egyébként én azért gondoltam, hogy összehozni az adózás és a művészeteket, mert az adózás az érzelem. És ha érzelem, akkor ugye lehet pozitív vagy negatív, de biztos, hogy művészileg kifejezhető. És ezt azért látjuk, hogy ez megtörtént a világban. Ez nem egy olyan ősi művészet, tehát azért a középkorra nem jellemző, egy teljesen újkori téma. De a pozitív témára, én azt gondolom, mint adótanácsadó, hogy vannak olyan témák is, amit nyilván nem énekelnek meg, de amikor az adózó örül.
Olyan van, nagyon pozitív adós dal van olyan? Juhu!
Van, a dal nincs, zenében nem került át, majd mindjárt veszük, hogy mi került át a zenébe, inkább a negatívak, de csak nekem egy személyesen hobbim is volt, 2009-ben csináltunk egy ilyen projektet, hogy adózene, ott és abban mi feldolgoztunk pozitív tételeket is. Tehát, de ezt azért a könnyű zene világában nem történt, de mindenki a fájdalmasabb végét vette. De egyébként vegyük végig, hogy mik vannak, mert irodalomban is van egyébként, ott drámai műfajként kezelik az adót, mint témát. És ilyen netes szörfölésben, amit nézegettem, Koreában láttam például adós filmdrámát három részbe, vagy ilyen három sorozatot is, a Squad 38, a The Attorney és a Prosecutor című filmeket, amik ilyen drámai filmek voltak. Egyébként azt láttam, hogy a pszichológia is foglalkozik az adózásnak ezzel a fajta terhelésével, és ott a tech drámával külön foglalkoznak, mint esettel. Tehát vannak itt, ez tényleg nem csak ilyen dalírásra ösztönöz, hanem tényleg megütés, aztán pszichológus kell a megoldáshoz. Aztán Szindaramba is láttam, ami érdekes, ami egy fehér orosz darabot dobott föl a Sex, Love and Texas címmel. Aha. Tehát ezt hogy tudták összehozni, nem tudom, de ezt a Grodno Dráma Teáter, tehát nem egy főváros izé, de Belorussziából. Tehát azért ez mindenképpen érdekes, és úgy látszik, hogy ott is ez egy probléma. Most a könnyű zenében gyakorlatilag nagyon sok híres dal van. Amit előre vettem, és aztán majd mondok pár sztorit is hozzá, a Beatles textmennyét, ami azért volt érdekes, mert akkoriban egy Harold Wilson nevű munkáspárti elnökük volt 64-től 70-ig, ami a Beatlesnek nem jött jól, mert 90%-os elvonás volt a tőkejövedelmekre, és a Beatles ezért írta a textmen című dalát.
Én azt hittem, hogy kicsit túloz a szövegben, de akkor ez egy valós volt.
Ez abszolút valós, de azért nem kell félteni a fiúkat, ők nagyon hamar kifaroltak ebből a sztoriból, és ez a dal szerintem már a bosszantásért született, ilyen Lennon módra, mert ők ugyanis átvitték royaltyba, meg lemezeladásba.
Gyorsan kivédték, kimozogták.
Így van, tehát kimozogták ezt a struktúrát, így van, és azért elküldték ezt a dalt a Harold Wilsonnak, hogy hallgassa egy kicsit, de ők akkor már gyakorlatilag nem ebben a modellben körben mozogtak. Most az adózással sok könnyű zenésznek volt problémája, tehát hogyha egy végigfutunk, mondok egy párat, és akkor lehet látni, hogy milyen szintű ez, és miért írnak róla. Ami most például 21-es téma, az a Shakira 16 millióval dollárral őt behúzni, ugyanis azt mondják a spanyolok, hogy nem nem a Bahamákon élt, ahol ő adózott, hanem már a spanyol területen, és ezért az illetőségedet akarják húzni. De találtam olyan dolgot is, ami például Chuck Berry, ami 79-es érdekes, hogy az öreg elfelejtett 100 000 dollárt befizetni a fellépései után, amit cashbe kapott meg, és ezt rajta számok, hogy befizette. Aztán gyakorlatilag az Ozzy Osbourne is, ugye egy 2 milliós volt, őt is meghúzták, befizette, amit elfejtett bevallani, a Flowrider-tól kezdve, és ami érdekes volt, a Pavarottival volt egy hasonló, mint a Shakirával, őt 7,6 millióra büntették meg, ez 2001-es történet volt, ő 2007-ben halt meg, de ő monakói rezidensnek hitte el magát, és az olaszok ezt nem ismerték el. Tehát gyakorlatilag sajnos a művész úr is ennyivel vékonyabb lett, tehát ami hát elég érdekes.
Nekem hirtelen két énekesnő jutott eszembe az utóbbi időben, a Nina Simone az egyik, ugye, aki szintén kellemetlen helyzetbe került, és utána költözött át Európába, ő ezt egy meghurcolásnak élte meg, és egy teljesen véletlen módon a Lauryn Hill, aki szintén afroamerikai, fantasztikus előadó művész, ő is került problémába adóhatósággal.
Igen, hát én azt látom egyébként, hogy itt ez egy visszatérő téma, hogy dal lesz-e belőle, az egy más kérdés, de ez azért érdekes, mert utána megnéztem, hogy kik a leggazdagabb művészek, és körülbelül milyen nagyságrendek, és a top 10-en a végigfutunk, akkor azért látjuk, hogy ezek apró pénzek az igazán nagyoknál. A leggazdagabb az a Kanye West, aki ez a Kardashian
felső. A kánya, ki a kánya? Ugye, mindig ezt szoktuk kérdezni, hát ez meg ki a kánya?
Magába forduló dalai vannak, de egyébként de ő nem abból csinálta a pénzt, de 6,6 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. Aha, ami nagyon komoly, általi divatmárkát hozott létre, és azt patintotta el. De a Rihanna a második, aki szintén nem zenéből, hanem a saját divatmárkájából 1,7 milliárdos. A Jay-Z, aki többször fordul itt a környezetbe, az 1,3 milliárdos, ő ugye producer is.
Igen.
Paul McCartney, aki viszont látjuk, hogy azért a Tex-Man dal az egy ficska volt, mert 1,2 milliárd dolláros vagyonnal a világ negyedik leggazdagabb könnyűzenésze. Ő vele majdnem párhuzamosan megy az Andrew Lloyd Webber, aki szintén 1,2 milliárdos. Aztán van ez a P. Diddy, aki ilyen rapper, az is 900 milliós. A Herb Alpert, aki zenész, és aki viszont nagyon jó volt látni, és te 880 milliós, és ő rengeteg lemezebb volt eladva, tehát neki egy nagyon-nagyon sokat játszott. A Celine Dion is 800-as, ő több mint 200 millió fölötti lemezeladással rendelkezik. A Bono, aki egyébként egy aktív üzletember YouTube-ban, ő 700, és az utolsó egyébként, aki meglepetés, az a Julio Iglesias, aki 600 milliós vagyonra rendelkezik, tehát az Enrique a fia, az még a kapuba sincs, mert gyakorlatilag az öreg több mint 250 millió lemezt adott el. Tehát gyakorlatilag ilyen érdekes. Éppen még néhány sztori a végére. Annyi, hogy nem csak az adóhivatala gyűlt meg embereknek problémája, könnyű zenészeknek, hanem gyakorlatilag néha saját könyvelőkkel adó tárcsadók. Ennek egy ilyen nemes, ilyen híresebb példa volt a Sting, ugye, ami 95-ben, ahol 6 évre ültették le a könyvelőjét, akit mert 6 millió dollárt ellopott tőle 15 év alatt. Aztán. Tehát különböző technikákkal. Tehát érdekes, hogy ezek a zenészek nagyon nagy vagyonokkal működnek. A Sting is egyébként egy 550 millió dolláros vagyonnal rendelkező zenész. Tehát azért itt lehet látni, hogy ezek azért tudnak fájdalmasak lenni. Mondom, a dal nem mindig lesz belőle, de téma biztos. Elton Johnnál is volt egy közel 30 millió dolláros mellényúlás adóban, amit ő meg is perelt, még 10 milliót ráköltött, de igazából nem jött ki, hogy jött ki ebből a sztoriból, hogy meg visszakapta vagy sem. Az egy nehezebb, és ami érdekes volt még így, a Billy Joel, aki egy ilyen 200 millió dolláros, de őt állított 90 millió dollárra húzta meg a unokatesója. Tehát itt azért azt tudni kell, hogy ez a társadalom, ez egyébként, ez a könnyű zene, ez a show business, ez egy nagyon komoly része az adózásnak, nagyon sokan is foglalkoznak, és nagyon mellé lehet futni. Tehát ezek a dolgok ezért is születnek a mai napig is, mert van, akinek tényleg és engesek atyája nem marad, ha úgy csinálják, de de ettől függetlenül az adózásban azért rengeteg modell tud ezekre a jövedelmekre.
Igen, azon gondolkodtam, hogy a listán is nyilván van, hiányoznak olyanok, akik egy kicsit kreatívabban oldották meg, hogy ne pont az ő nevükhöz lehessen kötni. Úgyhogy, de ettől függetlenül nyilván a követhető vagyonoknál így áll a rangsor.
Így van, így van. Hát ez ma egy iparág, tehát azt lehet látni, hogy a Vizsszel együtt Angliában is elindult ez a könnyűzenei iparág, amit aztán gyakorlatilag Angliának egy nagyon komoly bevételi forrásává vált. Tehát ez egy minden esetre érdekes történet, innen van ez az összefüggés, az adózás érzelem, mert azért ezek a srácok is, vagy hölgyek megdolgoznak ezért a pénzért, az más kérdés, hogy arányos vagy nem arányos, de egy nagyon jó jövedelmet tud biztosítani, ha sikeresek. Nyilván azokról nem szól, akik nem ennyire sikeresek, de ettől függetlenül tud belőlük érzelmet kiváltani, és szerintem pozitívat is, mert amiért én azt gondolom, hogy amikor mondjuk a Jay-Z 1,3-a jól adózott, az biztos, hogy nem szomorkodott. Az lehet, hogy adott egy dalt erre.
Én is mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretnék én a legnagyobb adózók listáján szerepelni, és irgalmatlan adó tömeget befizetni, mert akkor azt hiszem,
hogy... Van még rá esély, tehát még azért...
Na, a remény hal meg utoljára.
Igen, a show business világába átlépve lehet, hogy meg tud futni. Tehát,
igen, jó, próbálkozom, meg van egy-két aktív év, igen, hát össze.
Csak Zoli, akkor valami olyasmit tanácsot adjál, légy szíves, hogy hogy csinálja? Először keseregjen az adókról a dalokban, vagy majd azt utána csinálja, amikor már fizetett?
Nem akarok elkezdeni, de szerintem én vidámát tudnám őt tenni. Ja. Először neki egy olyan produkciót kéne csinálnia, amit el tud adni.
Jó, köszi.
Jó, gondolkodunk még azon,
közben hogy egyébként nekem eszembe jutott az egyik kedvenc filmem, nem közvetlenül az adózás körülforog, de ő egy adóellenőrt játszik a hét életben, amikor belekukkant emberek életébe, hogy adózók életébe. Szerintem az egyik legerősebb alakítása, és tök jó film. Úgyhogy tulajdonképpen ebben a témakörbe adózás és művészet simán bevonható, aki nem látta, nézze meg, ezt tudjuk javasolni.
Ja, és az is eszembe jutott, hogy Zoli, az elején mondtad, hogy így a 15.-16. század, vagy mit mondtál, hogy Európában mikor kezd megjelenni ez így a művészeti vonalban, vagy valami egész későit mondtál?
Nagyon késő, az újkoriban, korábban nem volt. Tehát igazából, mert Beethoven nem fizet az adót, tehát Mozart sem, tehát gyakorlatilag.
Okay. Ja, értem. Hát igen.
Tehát ők megkapták. Szerintem a Hajdin se azért üldögélt ott az Eszterháziaknál, mert az adórevizort várta. Oh. Tehát,
igen.
Szerintem ezek ott megcsinálták a zenéjüket, kaptak ezt a térte, és ugye el voltak.
Koszkvárté, meg egy kis aranytallér. Hát ugye a Távol-Keleten egy kicsit máshogy álltak hozzá, mert még a pornép is úgy nevezte el ugye a csillagokat, ugye ami nálunk göncölszekér, az a nagy adószedő, meg a kis adószedő ki. Kínában. Elég erős szerintem, elég erős jelzés a kínai néplélek megértéséhez. Oké, megyünk tovább akkor a 300. jubileumi adásunkban, adó világ rovatunkban. Azt kérdezi, a nagy Sharon Jones egy zseniális énekesnő volt, aki a Dap Kingsnek volt a frontembere, hogy mi van, hogyha nem fizetnénk adót? Aha. Tehát nála is valahol ráléptek egy érzékeny
pontra. Azt hiszem, mert nagyon bepépult ebbe a dalba, igen, hogyha ezt meg is hallgatjuk. Okay, Zoli, köszönjük szépen, szép napot neked.
Szia.
Neked sziasztok. Is, szia. Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnerével beszélgettünk a jubileumi 300. adóvilág adás első felében.
A The Kings felvételét halljátok, a Sunny Afternoon címűt. Úgy kezdődik a dal, hogy az adó ember, az adós ember, az adóhatóság elvitte az összes pénzem.
Adóember.
Az adó, a taxman. Úgy, ahogy hívják ők. És hát más nem tudok csinálni, mint csak itt lustálkodni egy napsütéses délután. Nem tudok a jachtommal vitorlázni, mert mindent elvitt, csak ez a napsütéses délután maradt nekem. Úgyhogy ezt éneklik őt adóvilág rovatunkban, jubileumi adóvilág rovatunkban, az adó és művészetek témájáról beszélgetünk. Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Na, hát kérem szépen, egy picit így a adózás és annak megjelenési formái a művészetekben.
Előzettünk zenéket,
és
filmeket.
Külpolitikában.
És a külpolitikában, milyen szép téma, igen.
Abszolút, abszolút gyönyörű téma egyébként. Szerintem, hogyha a hallgatók egy picit piros lámpánál, meg ahogy hallom, a sok dugóba bele tudnak gondolni, akkor azért elég sok kapcsolat van, és most tényleg nem csak arra gondolok, hogy Adolf Hitler szoba és kis csendélet festőként vajon mit hozott a művészet és a politika kapcsolatába, de nagyon sok kritikus viszony mozog az elmúlt 200 évben azért az aktív politika és a művészetek között. Hoztam egy jó idézetet, Vahorn András nyilatkozta 8 éve, és ez így szól, hogy Acél elvtárs annak idején azt mondta, hogy én csináltam belőletek nagy művészt, mert teher alatt nő a pálma. Akkor azt gondoltuk, hogy ez egy cinikus szemétmondás, de igazából tökéletesen igaza volt Acélnak. Na most ez az a kapcsolat, hogy tehát a művészetnek van az az ága mindig, aki imádja kritizálni a mindenkori hatalmat, és ezt a konfliktust fel is vállalja, és néha ez a hatalmi reakció meg is történik. Tehát felfigyelnek rá, és ilyenkor ugye vagy mecenatúra indul be, vagy pedig üldözés és ellenségeskedés. Mind a kettőre van példa. Kortárs szinten most a kínai Ai Weiwei-től, aki ugye a kínai cenzúra ellen rendkívül sok installációt és kiállítást már megcsinált, vannak olyan kevésbé ismert arcok is, de hozzánk sokkal közelebb esők, mint mondjuk Zebra Dogan. Ő egy kurd művésznő, akit aztán azért csuktak börtönbe végül a török hatóságok, mert egy olyan városrészsel kapcsolatban csinált kiállítást, ahonnan közel 500 ezer kurdot üldöztek el a hatóságok.
Aha.
És most mondjuk 2017-ről beszélgetünk. Igen. Tehát, hogy akkor börtönözték be, és több mint két év után engedték ki. Tehát ez egy elég komoly történet. És hát ehhez nem kell nagyon messzire menni, Törökországban nyilván találnánk még sok példát bebörtönzött művészre, újságíróra. Kortárs. Hát Oroszországot azt hiszem nem kell külön emlegetni.
Nem, nyilván nem, hát ott aztán van minden, igen.
Tehát itt ugye Tolokonyikova volt a Fasziriotnak az alapítója, amire talán mindenki az első 2012-es Krem melletti katedrálisban előadott szűkruhás, simaszkos előadásból emlékszik, de azóta rengeteg helyen felléptek a G7 találkozóktól a Davoszi fórumon át, nyilván orosz mindenféle helyszínekig, és hát a banda azóta is szanaszéjjel van börtönökben. Tehát ez működik ezen a vonalon is. Viszont hoztam néhány politikust még, akik dolgoznak a művészetekben, vagy dolgoztak, vagy megvillantak benne, és szerintem van egy, akire nem is nagyon gondoltunk. Van egy olyan nemrég, tehát már általunk is ismert amerikai elnök, aki egyébként elindult arcképfestőként. Van tippetek, hogy ki lehet ez?
Hát biztos nem a Donald Trump.
Hát igen. Oké. A D megoldást le is húztuk. Az a helyzet, hogy ifjabbik Bush, tehát a George W. Bush, képzeljétek el, hogy festegetett, és mindez úgy derült ki, hogy meghekkelték a Bush család e-mailjeit, és akkor két kép kikerült, két önarckép, amire felfigyelt néhány szakmabeli. Tehát egészen egyszerűen onnantól kezdve elkezdték mondogatni, hogy ez a Bush ezt tulajdonképpen lehet, hogy festeni tud. És utána még különböző minták alapján azokat a vezetőket megfestette, akikkel találkozott az elnöksége során. Tehát most már egy több mint 30 darabos portré kollekciója van, és maga Jimmy Carter, aki szintén festegetett is szólt annak idején elismerően róla, illetve hát persze Winston Churchill is festett, és sokan mások is festettek, egészen a hozzánk közeli Albániáig, ahol Edi Rama szintén ugye művészként került be a politikába, és Tirana polgármestereként nagyon-nagyon sok középületen végzett olyan típusú már-már művészetnek beillő festő felújító munkát, ami a mai napig látható. Úgyhogy van ez a vonal is, de azért ez a ritkábbik vonal, hogy valaki a művészetből kerül a politikába. Erre viszont pont a környékünkön van egy jó példa, ő pedig Václav Havel. Tehát a rendszerváltás ugye azt fel tudja hozni az ilyen típusú mozgásokat, de azért nem ez a tipikus, inkább az, hogy ezek a nagy gazdag arisztokrata családok fiai, borjai festenek, rajzolnak, verset írnak, vagy mást írnak. És hát talán ebben, hogy egy a sormintát a várakozásainknak megfelelően lezáró példát is hozzak, ő Frankó tábornok. Tehát ő is festett, de szemben a német diktátorral,
aki ugye még korai éveiben inkább csendéleteket, tehát tájképeket csinált. Frankunál nincs ilyen elvárásbeli probléma, itt kegyetlen jelentek vannak. Igen. Tehát itt a sas megeszi a lovat, meg szóval mindenféle ilyen erőszakos tud. Úgyhogy tényleg azt festette meg, ami a lelkében volt, és ezt tudták is, hogy olyan nap végén néha elvonul a kis privát szobácskájába, és akkor ott kifesti magából. Hát ezek szerint...
Nem kellett lehet, akkor megmutatni komoly pszichológusnak sem. Na mindegy, igen.
Hát sajnos az kimaradt.
Én hozok neked két hazait, Botond.
Igen, várjál, bocsánat, amikor Havelt említetted, pont Göncárpád jutott eszem, és egy hallgató is megírta, igen.
Abszolút, így van.
És még kortársat hozott. Én két kortársat hozok neked, mind a kettő előtt nagy főhajtás. Az egyik az a nagy Kriszta Tereskova. Itt van az Orbán portrékkal. Ugye elég sokat. 6,5 millió forintot keresett. Sőt, többet. Ugye akkor, amikor,
a Tereskova portrék.
Igen, az Orbán portrékon. És még azért vannak neki más hasonlók. De itt van például a nagy kedvencem Dr. Máriás, akit abszolút köszöntök innen a rádióból is. Andy Vajna a gyerekszegénység felszámolásáért fohászkodik, Habony Árpád vidám parasztként áll egy kaszával, Rogán Antal jodaként védi meg a jó kormányát a gonosz támadásától. Kósa Lajos pedig piruettezik, miközben megnyitja a budapesti téli olimpiát. Csak egy pár festmény azok közül, amit Dr. Máriásnak köszönhetünk, és ugye, mint már megbeszéltük, a legvidámabb barakként a nevetéssel tudjuk feloldani azt, ami igazán fáj.
Hát figyelj, akkor zárásnak már csak egy Neumányi László idézet a Spionsból. A politika a hazugság művészete, a művészet az igazmondás politikája.
Tudom, hogy honnan vette. Dr. Feledi Botond. Aranyköpésnek is megfelelő lett volna.
Abszolút, igen. Jó, hát köszönjük szépen akkor ezen a 300. jubileumi adóvilágon adásban, szerintem egy elég kellemes témát dobtunk be, úgyhogy neked is sok boldog 300-at, és ahogy Gerendi Zoli is reménykedik, lesz majd 600-ik is.
Lesz az 600 is, igen.
Legyen 600, és a legjobb hír a végére az az, hogy éppen az interjunk alatt kifutott az első gabona szállító az egyezmény hatására.
De jó, mert még reggel még mi is a kétségeinket. Igen, jó, szuper.
Köszönjük szépen, Botond.
Sziasztok!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk még egy kicsit az adózás és a művészet és a politika kapcsolatáról itt az Adóvilág rovat 300. jubileumi adásában.
És még egy szám az adózásról. Egy picit vidámabb hangnemben énekel a Baby Love and the Van Dangos. A Taxman Ska-t halljátok.